reggeli személy.
Az a nagy kérdés, hogy lehet-e jogszabályokra hivatkozva valahogyan megtorpedózni egy választás eredményét. Flex Zoltán jogszociológus professzor van itt velünk, jó reggelt.
Jó reggelt.
Ugye, többször elmondta, itt a Klubrádióban is beszéltünk arról, hogy végül is úgy alakult, nyilván a Fidesz áldásos tevékenysége miatt alapvetően a magyar jogrendszer, hogy egy csomó olyan szabály van, meg úgy alakították a dolgokat, hogy akár egy nagy arányú nem fideszes győzelem esetén is a jogszabályokra hivatkozva meg lehet akadályozni, hogy a többségi parlamenti felhatalmazást kapott politikai erő kormányozzon. És akkor erre lehet jogi választ adni, vagy nem is érdemes ezzel foglalkozni már, és mást kell kitalálni?
Abban indulnék ki, hogy nyilván a jog nem lesz mindenre válasz, tehát nem biztos, hogy csak a közjogban vagy a jogban kell keresni majd a megoldásokat, és hát ez egy politikai természetű történés lesz nagy valószínűséggel, de abból érdemes kiindulni, hogy 15 éve ezt csinálja a Fidesz, tehát a jogot használja eszközként arra, hogy a hatalmát bebiztosítsa, és hát ezt már az alaptörvény is szolgálta, és azóta az összes közjogi berendezkedésben tett lépés arra utal, hogy hogyan lehet monopolizálni a hatalmat, hogyan lehet felszámolni a parlamentarizmust, hogyan lehet egy kormányzati túlsúlyt létrehozni, és hogyan lehet megakadályozni az ellenzéket abban, hogy hangja legyen, ugye ez a média, de itt nem csak közjogi berendezkedésekről van szó, vagy módosításokról, hanem felvásárlásokról, gazdasági erőfölényről, politikai zsarolásról, sok mindenről. Tehát nagyon furcsa lenne most azt mondani, hogy na de hát van egy közjogi berendezkedésünk, hiszen szabad választások vannak, tehát tessék megnyerni a választást, aztán tessék kormányozni. Ha valaki nem néz szembe azzal, hogy ennek a kormányzatnak van néhány alapjellemzője, az egyik az, hogy folyamatosan hazudik és csal, tehát az elmúlt hónapokban kifejezetten folyamatosan a választási csalás állapotában vannak, tehát bűncselekményeket követnek el. De a hazugság az intézményekkel, és ugye nem csak a nyomtatott sajtóban, vagy az elektronikus sajtóban, hanem a jogrendszer egészében tele vannak hazugsággal a Fidesz által létrehozott törvények, maga az alaptörvény is egy hazugság, hiszen úgy tesz, mintha kifejezi a nemzetegység, miközben pontosan tudjuk, hogy kinek az alkotmánya és hogyan jött létre. Tehát ez az egyik alapjellemzője. A másik alapjellemzője, hogy méretetlen túlhatalma van gazdaságilag, politikailag is. A harmadik alapjellemzője, hogy ez egy pártállam, tehát összefonódik a Fidesz az állami struktúrával, tehát lényegében politikai tevékenységet folytatnak kormányzás címszó alatt. A szakpolitikai kormányzás már régóta nem létezik. Tehát azzal kell szembenézni, hogy van egy ilyen típusú konglomerátum, amelyiknek nincsenek gátlásai abban, hogy megtartsa a hatalmát. Teljesen különbözik ez a rendszerváltás helyzetétől, amikor a megbomlott pártállam lényegében akarja a változást, és konstruktív módon leül az asztalhoz, átadja a hatalmat bizonyos feltételekkel, és megegyezések sorra következhet. Itt nem számíthatunk ilyen típusú dologra, ameddig létre nem jön egy olyan választási eredmény, ami erre kényszerítheti a Fidesz maradékai, de ez egy következő lap. Tehát most ugye arról beszélünk, hogy milyen akadályok vannak.
Jó, hát az, hogy a gyógymódot megtaláljuk, nyilván először az anamnézist kell fölvenni. Na de akármilyen lesz a választás eredménye, tegyük fel, hogy döntő elsőprő győzelmet arat mondjuk a Tiszapárt. Na de attól még a köztársasági elnök marad, aztán majd ki tudja, hogy mit mókol a miniszterelnök kinevezésével. Az alkotmánybíróság marad, a költségvetési tanács marad, de még a Gáva Vencselői tejbegyűjtő állomás valószínűleg Fidesz által oda tett szereplője is marad.
Ja, akkor kezdjük akkor ezt a tejbegyűjtő állomással, nyilván ez egy szimbolikus dolog, meg a gazdasági szereplők mondjuk.
És hogyha valakit megbántottam, ezért
se a tejjel nincsen bajunk, se tejbegyűjtéssel, de általában a gazdasági szereplők például. De az államapparátusban is, és más helyeken is, ahol hatalmat gyakorolnak, azért azzal kell számolni, hogy ez a választási eredmény bizonyos értelemben döntő kérdés lesz, mert fogja dönteni, hogy érdemes-e tovább támogat, érdebb se lojálisnak lenni tovább egy autokratikus hatalomhoz, vagy megéri váltani. Tehát ugye ezt már több helyen elmondták sokan, hogy én magam is, hogy nagyon sok demokratikus hagyományunk nincsen, de abban van azért a magyar társadalomnak tapasztalata, intézményes tudása, hogy hogyan lehet most egy köpenyeget forgatni. Tehát, hogy ez a híres damaszkuszi út, ez megint nagyon forgalmas lesz. De hát, hogy ez ugye arról van szó, hogy az, hogy milyen választási eredmény következik majd áprilisban, remélhetőleg áprilisban, az nagyon meghatározza azt, hogy milyen magatartás rendszerek kerülnek felszínre. Elég világosan látszik, hogy most félelem mozgat nagyon sok mindenkit, még az államapparátusban is. Tehát, hogy viszonylag csönd van abban a tekintetben, hogy hát azért az átállásokat, a kritikákat, a belső töréseket, azokat nem engedi a Fidesz nyilvánosságra hozni. Ugye a nagy törések, azok vesztét jelenthetik egy ilyen maffia szerkezetnek. De, hogyha a választásokon néhány mandátummal nyer az ellenzék, akkor nagyon bizonytalanná válik az, hogy érdemes-e most akkor kiállni, és azt mondani, hogy jó, hát az én lojalitásom eddig tartott, és ha nincs esély arra, hogy visszatérjen a nagy úr, akkor azért érdemesebb egy új típusú magatartást mutatni, és lojálisnak lenni a szakmához, meg az állami feladatokhoz, illetve a gazdasági racionalitáshoz, és nem várni valamilyen kiszolgáltatottságot újra. De hogyha egy nagyobb arányú, akár a kétharmadat el sem érő választási győzelemben kézzelfoghatóvá válik az esélye egy rendszerváltásnak, és annak, hogy Orbán Viktor egy olyan vereséget szenved, amelyből nem tud felállni, mert ez 15 év után már eléggé megfáradt ebben a felállási rutinban.
Elszokott
ettől a dologtól, persze, szerintem is, de azért ezt tudom, hogy mit mond, csak mindegy, szóval jó, térjünk vissza erre később. De azt hiszem, hogy akkor egy meggyőző ellenzéki győzelem esetében ezek az átállások, magához térések, szakmai rehabilitációk, abban az értelemben, hogy észreveszik, hogy hát vannak szakmai szabályok is, és azokat érdemesebb betartani. Ezek ma kalkulálhatatlan nagy hullámokban fognak előjönni a gazdasági szereplőknek egyszerűen a gazdasági racionalitás miatt. A közjogi szereplőknek is egyébként az sincs kizárva. Tehát erről már korábban is beszéltünk, hogy azért azzal szembenézni, hogy miután elvesztette a hatalmát, még továbbra is hű vagyok egy politikai rendszerhez, ez nem szemben megy minden racionális számítással. Tehát ez a szakmában nem tudnak majd megállni a lábukon.
Most nyilván vannak, akik átállnak, vannak, akiknek eszébe jut, hogy ők belülről bomlasztottak, persze. Na de lesznek olyanok, akik lehet, hogy átállnának, de valahogy, és van sokszor ilyen érzésem, hogy azért hagyta az Orbán rendszer a kis térségi vagy kis települési polgármestertől kezdve a nem tudom én meddig, hogy most leegyszerűsítem, és semmiképpen nem büntető jogi értelemben, bár lehet úgy is tudni, hogy lopott. Igen. Tehát, hogy EU-s pénzeket elcsatornázzon, azt hiszem úgy szebben hangzik, ezt-azt csináljon. Mert hogyha nagyon ugrál, akkor azt lehet mondani, hogy
te is benne vagy, persze. Benne tehát vagy. Mindenkit ebből belehúzott, igen, ez a természete a maffia típusú hatalomnak, hogy belehúz mindenkit, tehát mindenki részese valahogy a rendszernek, de hát azért a rendszerváltás előtt is volt egy ilyen állapot, hogy hát ez valamilyen értelme mindenki része volt annak a rendszernek hosszú ideig, és hát ez az idő sokkal hosszabb volt, mint ami most már nagyon hosszúnak tűnik ez a 15 plusz év, de azért...
Az 40 volt.
Igen, szóval, hogy nyilván van egy ellentmondásos pszichológiai állapot abban az esetben, hogyha ez a rendszerváltás megkezdődik. Az egyik állapot az az igazságtétel iránti igény. Tehát, hogy azért tényleg tegyük már rendben a dolgokat egy picit, a bűnösök bűnhődjenek, a szónak a szó szerint és átvitt értelmében is, legyen világos, hogy ki miben felelős, valahogyan tisztázzuk ezeket a viszonyokat, mondjuk meg, hogy pontosan mennyit is loptak, ezt egyébként egy kiegyensúlyozott médiával, média pluralizmus visszaállításával, amiben nem akadályoz meg a következő kormány semmi, tehát vissza tudja állítani másnap a média pluralizmust, és képes lesz végre valóságot közvetíteni oda, ahol eddig csak egy nagyon torz nem valóságot
látok. Azért, de meg vannak intézményi feltételei.
De főleg pénz a feltétele, és a pénzekkel el lehet ezt játszani. Jó, ez egy könnyebb feladat.
Könnyebb.
De ugye most arról beszélünk, hogy van egy igazságtételi igény. Aztán van egy másik igény, vagy egy másik ezzel részben ellentmondó pszichológiai állapot, hogy azért sokaknak van takargatni valójuk, vagy olyan típusú gyengeségük ebben az elmúlt rendszerben, amit nem szeretnének nyilvánosságra hozni. Ezért aztán valószínűleg túlkompenzálják majd ezt a dolgot, de ez mindig is így volt, ezzel valószínűleg meg kell küzdeni. Tehát a következő kormányzatnak nagyon ügyesen kell megnyugtatni azokat, akik részesei voltak ennek a rendszernek, de át akarnak állni, tehát nem lehet egy ilyen boszorkányüldözésbe kezdeni. Ellenben mondjuk a kormányzati tényezőket, tehát azokat a politikusokat, akik ezt a hazugságot szisztematikusan végigcsinálták, azokkal szemben nyilván egy más típusú kommunikációt kell majd folytatni. Tehát az ország nagy része, beleértve egyébként a szakemberek, bürokráciában dolgozó szakemberek, minisztériumban dolgozó szakemberek, polgármesterek, helyi szinten dolgozó emberek, akik eddig ennek a maffia rendszernek bizonyos részeit működtették, kénytelen módon működtették, azokkal nyilván együtt kell működni, nem lehet együtt működni mondjuk a miniszterekkel, vagy a párt felső vezetésével. Ez egy, nyilvánvalóan nem nekem kell megmondani, nekünk kell kívülről megmondani, ezt valószínűleg tudja például Magyar Péter is, vagy azok a tényezők, akik előkészítik a következő kormányzást.
Igen, bár arra gondoltam, most nyilván minden pozíció más és más, hogyha a köztársasági elnök már magát is, bocsánat, egy Szatyor Fingnak nevezi, vagy az Alkotmánybíróság tagjainak többsége, hát szakmailag súlytalan, miközben az egy milyen fontos testület lenne, akkor nekik úgy érdekük, hogy valahogyan kapaszkodjanak, és próbálják visszahúzni a ilyen szempontból régi rendszert, mert megint visszahullanak oda, ahova egyébként hát lehet, hogy valók lennének.
Hát igen, szóval ez egy nehéz kérdés, és innen kezdve, hogy a személyekről beszélünk, akik azonosíthatóak, tehát az ember óvatosabban fogalmaz, de valószínűleg itt tényleg nagy szerepe lesz annak, hogy ki mennyire alkalmas egyáltalán arra a feladatra, amire elvileg az intézmény kalibrálná, de hát ugye más küldetésre választották oda őket, vagy tették oda őket. Ugye az alkotmánybírák esetében az a veszélye a következő kormányzásnak, hogy eljátszhatják azt, hogy ők csak az alkotmányos kontrollt végzik, tehát senkinek nem lesz semmi problémája azzal, hogyha nem engednek át egyetlen törvényt sem. De azért egy szint után ez nagyon átlátszóvá válik. Tehát világossá válik, hogy ez egy politikai küldetés, és hogyha egy jól előkészített, egyébként formailag és tartalmilag is rendben levő törvényt bocsátanak ki, és azt, arról mondja azt az alkotmánybíróság, hogy ez ellentétes az alaptörvénnyel, és ennek nincsenek igazán jó, masszív lábakon álló érvei, akkor azért ez átlátszó lesz, és legalábbis egy jól működő nyilvános térben majd jól lehet kommunikálni, hogy tessék nézni, ezek az alkotmánybírók, ezek nem alkotmánybírók tulajdonképpen, tehát folytatják azt, amit eddig csináltak, csak most úgy tesznek, mint hogyha komoly fékjei lennének a kormánynak, és hát nyilvánvalóan ez attól függ, hogy hogyan működnek, hogy ki van kormányon, tehát alkalmatlanok az alkotmánybíró pozícióhoz. Szóval én nem hiszem,
akkor hogy... mi van? Majd lesznek, akik azt mondják, hogy alkalmatlanok, bővel lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy na végre kiderült, hogy ez egy milyen hatalom, és még szerencs, hogy van egy alkotmánybíróságunk, és akkor mi következik?
Igen, ugye a kérdés most arra vonatkozik, hogy vajon milyen közjogi felhatalmazása van egy kétharmaddal nem rendelkező kormánynak arra, hogy egy ilyen típusú ellenséges alkotmánybíróságot semlegesítsen. Ugye ez az a kérdés, ami...
Miközben az alkotmánybíróság baromi fontos lenne, tehát tényleg kell egy ellensúly, ami valami...
Persze, abszolút. Tehát a következő kormány, ha azzal a szándékkal lép bele, és minden jel arra mutat, Magyar Péter ezt többször hangsúlyozta is, hogy nem egy új egypárti hatalmat akarnak létrehozni, hanem egy jogállami korlátozott kormányzást, ami abban az értelemben korlátozott, hogy nem számolja fel maga körül ezeket az alkotmányos korlátokat, akkor persze nem veti semmibe ezeket a kormányzat hatalmát korlátozó tényezőket, de azt sem engedheti meg magának, hogy egy demokratikus felhatalmazásra rendelkező kormányt lebénítsanak. Tehát ez egy ellentmondásos politikai helyzet lesz, amiben az egyik oldalon ott van az a kormányzati felelősség, hogy ő nem teti szét a kezét, és azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, akkor nem tudok kormányozni, visszaadom a mandátumomat, tessék új választásokat rendezni, miközben nincs kizárva, hogy a Fidesz vagy a Fidesz maradékai erre játszanak, tehát hogy ők szeretnék ezt elérni. De mivel ez egy sanda és antidemokratikus politikai szándék, azt kell folyamatosan bizonyítani, hogy ez egy sanda, alávaló politikai játék, és ez ennek semmi köze a demokratikus játéktérhez, és semmi köze a jogállami funkciókhoz sem. Még mindig nem tértünk rá arra, hogy akkor konkrétan mit lehet tenni ilyen helyzetben. De ez attól függ, hogy ugye milyen legitimáció lesz annak a parlamenti munkának, ami majd bekövetkezik, és hogy kivel milyen szövetségeket lehet kötni, és hogy hogyan működik ez a dolog. Nincs kizárva egyébként, hogy a Fidesz olyan típusú bomláson is átmegy, amikor ezt a képviselői szigorúságot, tehát hogy a mandátumokkal a kisebbségi helyzetben ugyanolyan módon tud-e bánni egy vesztes helyzetben az ellenzék, mint ahogy a kormányzati pozícióban tette, tehát magyarul szólva lesz olyan frakciófegyelem az új Fidesz frakcióban. Lesz. Jó, de ezt ne zárjuk ki, hogy vannak azért más érdekek is, amelyek megjelennek egy új politikai helyzetben. Tehát sok minden bekövetkezett. Ebben is nagyon fontos az, hogy mekkora lesz ez a többség, ami az új Atomnak van.
Nyilván ez egy alapkérdés, de most csak így a forgatókönyveket, vagy a lehetőségeket tudjuk végignézni. Említett itt a beszélgetésünk elején, hogy csalás, hogy a hatalom monopolizálta a sajtót, a pénzeket, egy csomó mindent. Ugye az első lépés, hogy de milyen parlamenti arányok alakulnak ki, az a válasz, nem csak nyilván a leadott szavazatúan is, a választójogi törvényen függ. Ugye a Fidesz a saját nyakméretére szabta ezt a választójogi törvényt már nagyon régen, és ez szerintem még sokaknak nem tűnt fel, és ez nyilván elég nehéz elmagyarázni, mert egy elég bonyolult dolog, de lényeg az, hogy az, aki egy kicsit jobban szerepel, az jutalmat kap, a töredék szavazatokat most már a győzteshez számítják, és azért mondom, hogy a nyakára szabta, mert ott van a Fidesz mondjuk azon az oldalon egyedül, mondjuk jó, a Mi Hazánkot nem biztos, hogy el tudom helyezni ebben a Matrixban, de mindegy, ott van egyedül, a másik oldalon pedig hát láthatóan a csomó ellenzéki párt el akar indulni, hiszen egy párt végül is azért van, hogy elinduljon. Na de a választójogi törvény olyan, hogy hiába kap esetleg több szavazatot, ez kevesebb mandátum lesz, mert ilyen a választójogi törvény mondja. Tehát lehet azt mondani, hogy milyen jó, hogy sok kis párt elindul, mert tényleg milyen jó, hogy nem. De sajnos olyan a matematika, hogy ez csak a Fidesznek jó.
Persze, hát nyilvánvalóan, amikor azt mondtuk az elején, hogy csalásra és a hatalom manipulizálására kalibrált politikai konglomerátumról van szó, amikor Fideszről beszélünk, és ez hosszú idő alatt létrehozott, nagyon eddig nagyon hatékonyan működő szervezet volt, akkor tudnunk kell, hogy vannak érvei, amelyek szakmainak látszanak. Például a győztes kompenzáció esetében ott volt mögötte az az érv, és még ma is ezt hangoztatják, hogy hát ez a kormányzó képesség, ugye, hogy ne legyen kormányzatlan az ország, létrejöhessen egy stabil többség, és ez képes legyen parlamenti válságok vagy kormányzati válság nélkül kitölteni a mandátumát. De én nem zárnám ki azt, hogyha olyan adatokat mérnek januárban, februárban, hogy nagyobb arányú ellenzéki győzelem várható, akkor ezt a győztes kompenzációt egy tolvonással meg lehet szüntetni, és akkor legalább a kétharmadtól vagy a nagyobb arányú ellenzéki győzelemtől megmenteni a vesztes felet.
Nem mint a nagy jelentősége lenne, mert itt mindent lehet, de arra nincs szabály, hogy mondjuk a választásokat megelőző 30 napon már nem változtatunk jogszabályt, vagy még lehet az előző nap is.
Én nagyon örülök, hogy szabályokra hivatkozunk, csak az a baj, hogy semmilyen szabály nem érvényes, tehát hogy bármit felül lehet írni. Tehát hogy a demokratikus játékszabályoknak egy része írott, a másik nagyobb része íratlan, tehát hogy vannak olyan szabályok, amelyek egyszerűen csak természetes módon kell, hogy működjenek. De hát mondom még egyszer, folyamatos választási csalásban van a hatalom. Ehhez képest az, hogy nem tartanak be egy ilyen 30 napos korlátot, ez senkit nem fog érdekelni. Ad abszurdum, ugye az alaptörvényt is egyik napról a másikra át lehet írni, vagy bele lehet írni teljesen új dolgokat is. Van egy korlátja azonban, de ez a korlát nem közjogi, hanem politikai korlát, hogy azt azért mérlegelnie kell bárkinek kormányzati pozícióban, aki ilyet tesz, hogy ennek milyen a társadalmi fogadtatása. Tehát most már egy kielezett helyzet van, és nem biztos, hogy mondjuk a elég nagy számú bizonytalan szavazó szemében egy ilyen durva lépés az nem az ellenkezőjét éri el. Tehát, hogy ezt most egy másik helyzet van, mint eddig volt, tehát nem biztos, hogy ezzel sokat nyernek, ahogy nem nyernek sokat a választások elhalasztásával sem, tehát itt valószínűleg az történik most ezekben a politikai kormányzati bugyrokban, hogy mérlegelik, hogy minek milyen hatása lehet, tisztán és egyszerűen csak a szavazatokban mérve. Tehát ha kell, és úgy mérik, hogy ennek inkább jó hatás, akkor meg fogják lépni, semmi gátlásuk nincsen ebben.
Jó, de akkor kész. Hát így nézünk, mint nem tudom ki a boriziban, Bori a moziban.
János, én azért beszélek erről folyamatosan, mert szerintem az az első lépés, hogy tudjunk erről ezekről a veszélyekről. Tehát, hogy persze nem mi, mert mi elég régóta tudjuk, hanem a hallgatók, meg a választók, akik nem biztos, hogy olyan árgus szemekkel figyelnek ezekre a történésekre, mint a szakemberek. Beszéljünk világosan és tisztán, hogy milyen veszélyei vannak a következő néhány hétnek, és hogy mi követ következik abból, ahogyan kormányzott a Fidesz eddig. Ebből az következik, hogy bármire képesek, és mindent megtesznek a hatalmuk megtartása érdekében, és azért azt jó világosan látni, hogy nagyon sok olyan forgatókönyv rejlik ebben a helyzetben, amely senkinek nem kedvező, tehát az ország valóban egy kaotikus helyzetbe léphet, hogyha az egyik félnek mandátum van a kormányzásra, de az ellenzékbe szorult fél a gazdasági, politikai, közjogi erőfölényével ezt folyamatosan szétbombázza, és arra játszik, hogy a kormányzat megbukjon.
Ezt akkor láttuk 2006-tól mondjuk.
Igen, és az nagyon súlyosan ártott is az országnak egy sokkal kevésbé rossz helyzetben, mint ahogy most vagyunk. A kevésbé rossz helyzet alatt azt értjük, hogy mind gazdaságilag, mind mentálisan, mind külpolitikailag ma sokkal rosszabb a helyzet, mint akkor volt, tehát sokkal kiélezettebbek a viszonyok, és sokkal erősebb az állapot, hogy mind a két részen van egy tömb, amelyik elhatározottan támogatja a saját jelöltjét, és ráadásul mondjuk egy ellenzéki győzelem esetén a győzteshez húzó néhány első hónap, vagy hét, az azt várja el, hogy akkor tessék egy hatékony kormányzást csinálni, amiben nagyon nehéz lesz majd eligazodni, de az biztos, hogy ha ezt tudatosan és erősen akadályozza a másik oldal, akkor kiszámíthatatlan társadalmi reakciók következhetnek be. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes arra felkészülni, és nem ijeszgetés, és különösen nem felhívás valamilyen kaotikus helyzet előállítására. Ugye ezt próbálta félreérteni nyáron a Fidesz. Én pont azért beszélek erről nagyon határozottan és nagyon egyszerű szavakkal, mert érdemes tudni a veszélyeket. Tehát ennek persze lehet az a következménye, hogy az emberek megijednek, hogy ja Istenem, akkor egy kormányzatlan helyzet következik be, de inkább jó arra készülni, egy autokratikus hatalom. Szóval abból kell kiindulni, hogy az autokráciák nem szoktak, nem az a természetük, hogy választásokon átadják a hatalmat. Nem így szoktak megbukni. Ritkán történik ez, meg nagyon ritkán. Az a természetük, hogy a végletekig kitartanak, és valamilyen válság következtében buknak bele, vagy külső nyomásra buknak bele a hatalomgyakorlásba. Tehát ne számítsunk arra, hogy egy ilyen könnyű, nagyon jól szabályozott kormányváltásról van szó. Szóval senki nem beszél kormányváltásról. Az egyik oldalon ragaszkodnak a rendszerhez, amit NER-nek neveznek, a másik oldalon pedig rendszerváltásról beszélnek, ennek a lebontásáról. Tehát nem a kormányzat átadásáról és átvételéről van csak szó, ez remélhetőleg békésen megtörténik, hanem arról, hogy egy elég mélyen a társadalom szövetében nyúló polipot kell valahogyan visszarángatni.
Hát igen, kinek, és mivel most csak így, de tényleg ez csak ilyen gondolatkísérlet, hogy mondjuk az a választás eredménye, minden csalás, részrehajló választójogi törvény, propaganda minden ellenére, hogy nyer az ellenzék, valamennyire többségben van, de a hatalma lévők azt mondják, hogy és jó, tüntessetek, vagy bármit, de majd hazamentek. És akkor Pintér Sándor továbbra is oktatási miniszter marad, és nem tudom, kicsoda.
De azért annak kicsoda. Vannak határai, tehát hogy az ellenzék nyer, és van egy parlamenti többsége, akkor azért a kormányalakítást előbb-utóbb kénytelen a maga köztársaság elnök is, hogy is már alá kell írnia majd azt a papírt, ami nem az ő kedvenc jelöltjét fogja tartalmazni, mert ezt
ki lehet... Alá kell írnia, mert valaki most azt fejtegette, hogy bárkit ki nem megjelölhet miniszterelnök jelöltnek. Ugye, hogyha mondjuk nyer a Tisza párt, de a köztársaság elnök újra és újra Orbán Viktort jelöli, de hát nyilván nem kap meg parlamenti többséget, akkor rövid időn belül ki lehet alkotmány szerint, persze, de ki lehet újraírni a választást.
Mert ugye először is, hogyha van egy fegyelmezett parlamenti többség, akkor megteheti azt, hogy ezt a bukott miniszterelnök jelöltet, a kisebbségi miniszterelnök jelöltet megszavazza, aztán azon nyomban egy konstruktív bizalmatlanság indítvánnyal a saját jelöltjét is megszavazza, tehát ezt meg lehet tenni. Ehhez azonban ugye nyilván az kell, hogy legyen egy elkötelezett parlamenti többsége ennek a győztesnek, és ha néhány mandátumról van szó, akkor elindulnak majd a zsarolások, megvásárlások, stb. Tehát ennek van a veszélye, és én azt gondolom, hogy, és azért hívtam fel már nyáron is a figyelmet arra, hogy a köztársasági elnöknek jó, ha belátja előre, hogy milyen típusú következményei lehetnek annak, hogyha ő nem az alkotmányos funkciót látja el, vagyis hogy keresse meg azt a fiókjában a porosodó papírt, amire az van írva, hogy mi az elnök funkciója, és ne próbáljon politikai küldetést teljesíteni, hogy ezt mindig is tette, mert hogy az a következmény, ami ebből ered, az beláthatatlan. Tehát elkezdődik egy ilyen nagyon bizonytalan húz meg, erez meg, akkor abban a helyzetben, hogy a kicsi a mandátum különbség. Tehát meg hát ráadásul előállhatnak olyan helyzetek is, amikor mondjuk a Fidesznek a Mi Hazánkkal lehetne többsége. Szóval egy csomó olyan helyzet van, amikor a legnagyobb frakció nehéz helyzetbe kerülhet, vagy teheti őt a köztársasági elnök, és valóban egyébként a köztársasági elnöknek ez a funkciója arra van, hogy azt mérlegelje, hogy melyik a legbiztosabb kormányzás, tehát hol van stabilitás, tehát azt kell megbíznia, ahol a legstabilabb kormányzati tényezőt tudja biztosítani. Tehát hogyha úgy látja, hogy ez a kisebbségi frakcióban van, akkor ez persze majd egy fél mondatban, ami hazugság, meg fogja indokolni. De azért ez akkor egy politikai kérdés lesz, és húzavona, és egy csomó ilyen politikai zsarolás és fenyegetés, és sok minden előfordulhat. Tehát miközben ugye azt tudjuk, hogy a Tisza párt jelöltjei azok autonómabb személyek, mint mondjuk a Fidesz jelöltjei, ami azt jelenti, hogy remélhetőleg mindegyik elkötelezett a valami rendszerváltást hozzon létre, de meg fogják próbálni őket akkor ettől eltéríteni majd. Tehát ez egy nagyon bizonytalan helyzetet állít elő, és szerintem itt a közjogi intézmények felelőssége nagyon nagy lesz.
Na jó, de hol van olyan közjogi intézmény, ami nincs a Fidesz kezében?
Én értem, csak ilyen nincsen természetesen, csak egy részükben olyan szakemberek ülnek, akiknek a pozíciója azért mégiscsak megrendül attól, hogy elveszik a politikai küldetés. Tehát vissza kell térniük a szakmához. És ezt megtehetik, mert azt hiszem, hogy egy olyan átmenetben vagyunk érdekeltek, ahol nincsen feltétlenül következménye annak rögtön, hogy valaki túlságosan lojális volt a saját funkciójában 15 évig vagy néhány évig a Fideszhez, egy ilyen autokratikus hatalomhoz, hanem tudja bizonyítani, hogy ő azért tud szakmailag alapos munkát is végezni. Tehát ezt a feltételezést a következő kormánynak, ezt a nagyvonalúságot meg kell tennie, már csak azért is, mert nincsen közvetlen eszköze arra, hogy azonnal leváltsa ezeket az embereket.
Mondjuk itt vannak a bíróságok, arról sokat hallunk, hogy a bírósági struktúra tetején lévő szereplőket többé-kevésbé lecserélték a Fideszhez lojális emberekre, a közigazgatási bíróságokban, aztán pláne az ilyen választási viták elbírálása kerül. Ráadásul akárhogy is kerültek oda ezek az emberek, és akármiért erre a tisztségre, valóban tulajdonképpen hülyén mutat, amikor egy hatalom bírókat kezd el valahogyan kipiszkálni. Mondjuk ezt azon, mert azt gondoljuk, hogy demokrácia van, de hogyha egy, mégiscsak egy ilyen, nem tudom mi ez, fél diktatúra tette oda, akkor persze más a dolog, de hát végül is 89-90 után is ott maradtak a bírók a helyükön.
Az egy történelmi tapasztalat, hogy az ilyen típusú rendszerváltásoknál, még a totális diktatúrák után is a legkevesebb probléma a bírói karral van.
Jó, hogy Németországban 45 után a bírók, a 45 előtt ítélkező bírók többsége megmaradt még bőven az Adenauer
kormány. Igen, igazából tehát nagyon kevés olyan példáról tudom, amikor nagyobb számban szelektáltak bírókat. Ugye a 45 és 48 között, tehát ugye a bélistázásokkal, a horti tiszteket és néhány felsőbírósági bírót küldtek nyugdíjba, és azért voltak ilyen típusú, de az egy másik diktatúra volt, tehát ez inkább a következő diktatúrának a természetéről szólt. De most is az a helyzet, hogy tulajdonképpen pontosan, egészen pontosan meg lehet nevezni, hogy ki ez az egy személy, akinek a hűsége az nagyon erősen kétségesé teszi, hogy bármi jót várhatunk tőle egy rendszerváltás után. Ez konkrétan Vargazsi András, ugye a kúria elnöke.
Tehát, személyesen is szeretjük itt a Klubrádióban, mert azt hiszem, hogy hozott ellenünk. Igen. Egyébként hát finoman szólva, és igen vitatható.
Az ő lojalitása és az ő szakmaival visszatérése az elég kétséges. De a bírói kar egészen, az egy más helyzet. És én azt gondolom, hogy még a kúria is más helyzet, annak ellenére, hogy néhány olyan személy került be, akinek nem kéne ott lennie. De hogy formálisan is kétséges, hogy ők hogyan, tehát nem teljesítik a feltételek, a bíróválás feltételei, szóval, de most őket már ne nevezzük meg. Szóval, de hogy én azt gondolom, hogy a bírók esetében a szakmaival visszatérés nagyon könnyű, ott egy nagy testületről van szó, de hát ez még csak 3000 ember, az a hierarchikusan felépített szervezet, de mindenki rendelkezik még ma is akkor autonómiával, hogy a saját belátására van bízva az, hogy fogja ezt a politikai váltást végig élni. De, tehát én ott nem tartok, még attól sem, hogy mondjuk a törvényszéki elnökök esetében, ahol azért óvatosan választottak lojális embereket, nincs olyan veszély. Tehát hogy most az OBT is egy viszonylagos autonómiával rendelkezik abban, hogy hogyan próbálja meg a bíróság ügyeit intézni, és azért ott a bírák választották, tehát ott a bírák rossz szemmel fogják nézni, hogyha egy politikai tevékenységet végez. A hivatal elnöke is egy szakember, akinek azért azzal kell szembenéznie, hogy itt a saját kollégájával kell szembenéznie. Sőt, mást mondok, nagyon sokáig a rendszer egyik szimbolikus alakja, Polt Péter, ugye a legfőbb ügyész. Most legfőbb ügyészként egy sokkal kevésbé politikus szakember van, akinek azzal kell majd szembenéznie, hogy az ő volt bíró kollégái, vagy a jelenlegi ügyész kollégái mit gondolnak majd arról a tevékenységről, amit ő ebben a pozícióban tölt be, miután az őt kinevező politikai hatalom elvesztette a hatalmát. Tehát én őszintén csodálkozom egyébként, hogy nem egy politikust ültettek a legfőbb ügyész székébe, mert nagyon optimista vagyok ebben a kérdésben, és azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatás nem fogja akadályozni a demokratikus helyreállítást.
Fleck Zoltán jogszociológus professzor a vendégünk. Beszéltünk már korábban arról a könyvéről, amelyben a többek közt a jogász szakma árulásáról is beszélve, hogy a saját szakmájának, a szabálynak az elárulásáról, de akkor akik elárulták, azok azt mondják, hogy oké, tévedtünk. Hát ez csúnya dolog volt, hogy árulók voltunk, leegyszerűsítve a dolgot, mostantól kezdve jók leszünk.
Rendben van, szerintem. Tehát, hogy azt hiszem, ezt el kell fogadni.
Van ilyen?
Szerintem.
Aki ezt mondja,
mindig is volt. Mindig is volt, és szerintem most is lesz. És hát ezt ismerjük ezeket a... Szóval ezek olyan típusú társadalmi mechanizmusok, amelyek... amelyek viszonylag jól ismertek, tehát ugye én mindig is tudtam, hogy mi az igazság, de hát értsük meg, hogy nekem egzisztenciális következményei lettek volna, és ez igaz is. Belülről próbáltam bomlasztani, mégis jobb, ha én maradtam itt, és hogy még egy hülyébet raktak ide, szóval sok érvünk van, ezeket mind ismerjük, ezek generációkra átadódtak ebben az országban, és én azt gondolom, hogy a következő demokratikus hatalomnak, hogyha annak sikerül stabilizálódnia, akkor ennek a stabilizálódásnak az egyik feltétele lesz, hogy ezt jóvá írja, ezt rendben levőnek tartja, ezt elfogadja, és nem próbál meg boszorkányüldözésbe kezdeni.
Én azt gondolom, hogy akkor látszik, hogy jön a rendszerváltás, ha megjelennek az átállók. Most mindegy, hogy mit gondolunk erről erkölcsileg, de az jelenti azt, hogy azok az emberek, akiknek mindig jó a szimatuk, azt mondják, hogy most már itt biztosabb lesz, akkor az szerintem jó jelnek kell venni. Mindig is így gondoltam.
Ebben a politikai kultúrában generációkra átadódott az, hogy a hatalom vagy kirabol minket, és áldozatok leszünk, vagy alkalmazkodunk el
hozzá valahogyan.
És szerintem senki nem csodálkozik, hogyha azt fogja látni, hogy tömeges átállások vannak gazdaságban, kultúrában, politikában, közjogban, szakmákban, stb. Az akkor sikeres, hogyha egyébként mögötte van egy valóban sikeres, és sikeresnek is látszó kormányzás, ami visszaállítja nem csak a jogállamot, ez azt hiszem, hogy tulajdonképpen az első időben biztosan másodrendű kérdés lesz, hanem a szakpolitikákat, és képes lesz valahogy megnyugtatni a társadalmat, hogy itt most akkor visszatérünk valami normális kerékvágásba, megszűnik ez a maffia típusú bűnöző állam. Ez egy nagyon fontos üzenet lesz, és akkor szerintem mindenki ki fog egyezni azzal, hogy itt tömeges visszatérések vannak a szakmához és a normális működésmódhoz. Hadd mondjam azt, hogy most azért nem látjuk ezeket, vagy nem látjuk a bomlást, mert a Fidesz most már minden választások előtt ezt tette, de egyébként az egész rendszerből ez következik, hogy erősen fenyegeti azokat, akik megpróbálnának kilépni. Ugye minden üzenete arról szól, hogy ne próbáljanak meg bomlasztani. De egészen bizonyos vagyok abban, hogy egyszerűen az emberi számítás, az emberi ráció, a túlélési ösztön, az egzisztenciális logikák, azok arra mutatnak, hogy ez a választások után jószerivel nagy tömegekben ez az átállás meg fog történni. Mondom még egyszer, attól függően, hogy mekkora lesz ez a választási győzelem, és ez nem közjogi kérdés, ez legitimációs kérdés, és pszichológiai kérdés, hogy mennyire bízunk abban, hogy ez egy stabil kormányzás lesz.
Igen, bár ezzel együtt én ezt az optimistább verziónak gondolom, mert a pessimistább az, hogy legalábbis egy meghatározó csoport ilyen partizán harcra rendezkedik be, amit mondjuk pont 2006 után látunk, ahol amit lehetett, beakasztottak, hogy ez tönkretesz egy országot, hát na zákson, hát majd az csak akkor érdekes, ha miénk az ország.
Igen, a 2006 és 2010 közötti helyzet egy politikai értelemben nagyon más volt, tehát ott valóban arra játszottak, hogy lehetetlenné tegyék a kormányzást, de azért most azért nem elfedjük el, hogy egy hosszú, több ciklusos autokratikus kormányzás után vagyunk, ahol azért a rendszer kifáradt, és egy csomó ellentmondást hozott létre, és egy csomó sérelmet, nagyon sok társadalmi csoport sérelme gyűlt össze. Szakmákon belül is, tehát a jogászokon belül is, az orvosokon belül is, és hát nyilván vannak konfliktusok, de azt is lehet tudni, hogy semmelyik szakmának nem jó a szakpolitika tudatos leépítése. Tehát ezek most már nem működő rendszerek, amiben rossz működni.
Érdemes-e a hatalomra készülő ellenzéknek, vagy ellenzéki erőknek forgatókönyveket, ilyen jogi forgatókönyveket is kidolgozni? Ha ti azt mondjátok majd a költségvetési tanácson, amiről a legtöbben persze azt se tudjuk, hogy mi fánterem, de majd ők megpróbálják megfúrni a költségvetést, akkor mi majd jogilag ezt mondjuk, vagy azt kell mondani, hogy azt kell megnézni, hogyan lehet szétzavarni az egész bagást, és nem foglalkozni ezzel. Új alkotmány, vagy mit tudom én, nép szokták ezt alkotmányozó nem tudom, nemzetgyűlés, biztos vannak erre már a világban kitalált.
Igen. Fogalmat. Szóval mondjam azt, hogy ez egy régi probléma, és amikor az előző választások előtt mi ezt leírtuk, ezt a forgatókönyvrendszert, akkor az egyik legfontosabb elem, ami kívül van a közjogi okoskodáson, az az volt, hogy mindig az első lépés az, hogy meg kell próbálni kompromisszumot kötni, és meg kell próbálni a destruálást nyilvánosan bizonyítani. Tehát, hogyha azzal nézünk szembe, hogy hát én nem bízunk abban, hogy ezek a tényezők nem fognak akadályozni, és eleve elsöpörik őket, annak a legitimitása kicsi, a szakmai indokai gyengék lesznek, és nagyon sok konfliktust hoz létre, és még az Európai Unió is azt fogja mondani, hogy ennyi. De a magyar választó is azt fogja mondani, hogy na jó, hogy nem adtam arra felhatalmazást, hogy ilyen típusú indokolatlan durvaságot hozzá létre. Azonban, hogyha azt várja el a kormányzat, hogy ezek a tényezők csak lássák el a feladatukat, tehát ne politikai destruálást végezzenek, és ennek ellenére a konstruktív kormányzati hozzáállás ellenére, a gesztus ellenére, ezek mégis azt teszik, hogy a régi bukott úrhoz hűségesek, és ezt folyamatosan bizonyítani kell majd a kormányzatnak, hogy nem én vagyok, én próbáltam, akkor viszont nem teheti azt, hogy na jó, akkor hagyjuk az egészet a fenébe. Mondom még egyszer, kormányzati felelőssége lesz. Tehát ha azzal néz szembe, hogy itt befagytak ezek a rendszerek, és nem tud vele mit csinálni, akkor kellenek a forgatókönyvek, hogy akkor mit csinálunk, de az első, legfontosabb forgatókönyv, ennek a soklapos forgatókönyvrendszernek a legtetején az van, hogy megpróbálunk konstruktívan hozzáállni, és azt feltételezni, hogy visszatérnek az eredeti funkciójukhoz.
De azért kell egy második lapnak is
biztos, lennie. Biztos, kell egy második, harmadik és negyedik forgatókönyvnek is lennie.
És nyilván ezek már csak ilyen jogi játékok, hogy maradhat-e ez az alkotmány, ami amúgy alaptörvény, ami azért mégiscsak megalapozta ezt a jogrendet, vagy újat kell csinálni, vagy akár maga az egész jogrende, négy percünk maradt, mit lehet csinálni? Most egy ilyen nagyon hétköznapi példa jutott eszembe, hogy milyen belebarmolás volt az egész jogrendszerbe, hogy egy egyébként kitűnő ügyvéd kollégától kértem egy szerzői jogi tanácsot, aki jogot mogott egy kicsit, és azt mondta, hogy annyira átvariálták még ezt is, és annyira eldugták ilyen, nem tudom, ilyen krumpli termelésről szóló jogszabályba a szerzőjegyeket, és hogy ő ezt nem tudja belátható időn belül átnézni. Tehát, hogy itt, mert egy új alkotmányton felszállunk a vonatra, és Brüsszel-Párizs, vagy Brüsszel-Strasbourg viszonylatban megírjuk, de hát itt erről sokkal több van. Érdemes ebbe belefogni?
Szóval hadd mondjam azt, hogy olyan nincsen, hogy egy üres lapot veszünk elő, és ráírunk egy új jogrendszer, tehát hogy mindig van egy kontinuitás, tehát mindig van egy folyamatossága a jogrendszerben, és azt lépésről lépésre lehet megváltoztatni. Ehhez független egy az alkotmányozás kérdése, itt most két olyan szakmai vélemény áll szemben egymással, amelyik hát majd meglátjuk, hogy hogyan fog történni valójában a dolog, de elméletileg az egyik oldal azt mondja, hogy hát egy alkotmányozás az egy nagyon lassú folyamat, erre rámegy egy egész ciklus, maga Magyar Péter is ilyesmit nyilatkozott a Magyar Narancsnak, hogy hát ez egy lassan lehet csak elképzelni, jól előkészítve, és abban igaza van, hogy ki kell vinni a parlamentből, tehát egy társadalmi vitát kell létrehozni. A másik vélemény azt mondja, hogy ezt fel lehet gyorsítani, tehát nagyon nagy a veszély annak, hogy a NER alaptörvényével nem tud más kormányozni, csak Orbán Viktor, tehát bele vannak építve azok a elemek, amelyek akadályozzák a kormányzást. Én azt gondolom egyébként, hogy a legvalószínűbb az a forgatókönyv, hogy az alaptörvény egyre kevésbé lesz releváns. Tehát nyilvánvalóan nem az ország egészének az alkotmánya, fel lesz dobva a labda, hogy egy új alkotmányra van szükség, de hát ezt nem lehet azonnal, meg kell szervezni a társadalmi részvételt ebben, és a vitákat létre kell hozni, de előtte még van egy csomó feladatunk, például a sajtópluralizmus visszaállítása, szakpolitikák, stb. Gazdaságpolitika, rendbe kell hozni egy csomó dolgot, tehát egy kicsit relativizálódik az alkotmány, az alaptörvény súlya, az nem baj, de annak a fényében, hogy kell majd egy új alkotmány, ami egy demokratikus Magyarország alkotmánya, mert az alaptörvény egy nem demokratikus konstrukció alaptörvénye. Ez a tudás, ez a politikai üzenet, ez elég lesz ahhoz, hogy relativizálja az alaptörvénynek az ideológiai elemeit, és az összes többi dolog dolog, amiről eddig beszéltünk, ez intézményesen működik mögötte.
Hogy szokták mondani, akkor kalandra föl.
Valami ilyesmi.
Köszönöm szépen Flex Zoltán jogszociológusnak, jogászprofesszornak. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. Ez a beszélgetésünk egyébként a YouTube-on, a Spotify-on, az archívumunkban és még minden más ilyen jó lelőhelyen is megtekinthető. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Hegedűsné, Szegedi Tímea, a híreket Báder Tamás mondta és mondja el a szerkesztő Herskovics Eszter volt, Dési Jánost hallották, a viszonthallásra.